ezt a Lélekkoffein anyával.
Lélekkoffein Podcast. Egy korty pozitív energia. Power Krisztinával. Üdvözlünk benneteket a Lélekkoffein Podcast legújabb adásában. Két hetente hétfő reggel egy finom kávé mellett jelentkezünk.
Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan csatlakoztatok a podcast csatornáimhoz, illetve hogy ennyire sokan hallgattok. Hálás vagyok minden gondolatért, visszajelzésért, pozitív mondatért, amit csak kaphatok a platformokon keresztül, úgyhogy tényleg nagyon örülök, hogy kezd beérni a munkám gyümölcse, és egyre többen és többen vagyunk, és egyre többen hallgattok. Szóval nem is szaporítanám tovább a szót, szeretném elmondani, hogy a mai adásban Knapek Évával, klinikai szakpszichológussal fogok beszélgetni. Évivel a közösségi felületen ismertük meg egymást, és a szakmaisága, a hivatástudata teljesen elvarázsolt. Kettő nehezebben emészthető lelki témát választottam mára, és ez nem más, mint a narcizmus, azaz a narcisztikus személyiségzavar, illetve a társfüggőség. Komoly lelki topikok, és bízom benne sokatoknak választ fog majd adni jó pár élethelyzetre. Fogadjátok az adást sok szeretettel!
Ez Anya Poszkesztje!
Sok szeretettel köszöntöm a Lélekkoffein Podcast hallgatóit, velem szemben ül Knapek Éva szakpszichológus, hát az Instagram legnépszerűbb pszichológusával, képzeljétek el, beszélgethetek. Köszöntelek, Évi. Éva, melyiket szereted jobban?
Én az Évit szeretem. Évi. Meg egy kicsit talán túlzónak tartom a felkomfort, de nagyon kedves vagy.
Muszáj volt. Tudod, hogy miért? Mert már nagyon régóta követlek. Nagyon sok barátnőm, ismerősöm követ téged, illetve vannak ismerőseim, akik hozzád járnak terápiába. Úgyhogy hát úgy voltam vele, hogy hát eljött az idő, ha már lélek, koffein, pszichológia, önfejlesztés, tudatosság, és én azt gondolom, hogy nálad tudatosabb, hát hölgyeménnyel nagyon régen találkoztam, így ezért arra gondoltam, hogy szeretnélek meghívni a vendégnek a Lélek Koffein Podcastbe, és hát nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Én is köszönöm, hogy itt lehetek. Érdekes, hogy kiemelted ezt a tudatosságot, mert gyerekkoromban én ezt figyelgettem magamban, és azt hittem, hogy ez egy probléma, hogy olyan sokszor láttam magukról elfeledkező embereket, akik így belefeledkeznek abba, hogy viselkednek. Én meg emlékszem, hogy már gyerekként is nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy amit csinálok, az úgy mondjuk hogyan hat másokra, vagy milyen hatása van ugye ennek a viselkedésnek, döntésnek, hogy milyen benyomást kelt, hogy milyen érzéseket kelt, és én már emlékszem, hogy akkor is ez nekem ilyen fontos volt, hogy tudatosan gondolkozzak arról, és tényleg gyerekként már tudatosan gondolkozzak arról, hogy milyen hatást ébreszt az emberekben a viselkedésem, ezért érdemes mondjuk, nem tudom, megválogatni, hogy mit és hogyan mondunk, mert eredményesebb lehet az, amit szeretnénk, hogyha erre odafigyelünk.
Igen, ezt érzem is rajtad, meg már a közösségi felületen, és leginkább, hogy én az Instagramon követlek, olvaslak, figyellek, kukkollak, tehát minden egyes ilyen szinonimát el tudnék mondani, mert hogy borzasztóan érdekesen, és én azt gondolom, hogy nagyon laikusan mondod el a pszichológiában az egyes olyan függőségeket, akár a társfüggőség, a narcizmus, különböző személyiségzavaroktól kezdve azokat a fogalmakat, amivel a mindennapban, a hétköznapban nagyon sokan szenvedünk, vagy sokunknak szenvedést okozhat. És azért ez is egy nagyon tudatos volt, ugye, Évi, hogy te ezt ilyen nagyon szépen, fokozatosan építetted fel, hogy a közösségi felületeken is egyfajta személyi branded legyen.
Visszatérve még úgy válaszolnék, hogy visszatérek az előző témához. Szóval, hogy akkor azt gondoltam gyerekként, hogy ez biztos valami furcsaság, hogy ilyen tudatos vagyok, és lehet, hogy gyerekként furcsaság is volt, hogy ennyire tudatos gondolkodásom volt. Viszont rájöttem, ahogy egyre idősödtem, hogy most már ez egyre előnyösebb. Tehát, hogy már nem bánom, hogy ilyen vagyok, meg már nem gondolom, hogy bármilyen hátránya van. Míg akkor úgy éreztem, hogy kilógok a sorból, és ez probléma, és úgy érzem, hogy ami akkor zavarónak tűnt, vagy nem tudtam hova tenni, az egyfajta erősséggé vált. És igen, mielőtt kiléptem a, nem is tudom, hogy fogalmazom, a nyilvánosság elé, nagyon sokat foglalkoztatott az, hogy mi az, amivel én tényleg tudnék adni, mi az, amiben küldetést tudnék megélni, küldetéstudatot, mi az, ami olyan, amivel még nem nagyon foglalkoznak mások, nem azért, mert feltétlenül ebben voltam nagyon tudatos, hogy pozícionálni kell magamat. Ma már tudom, hogy ez is nagyon fontos, de nem ez hajtott akkor, hanem hogy fontos volt számomra, hogy olyan dologról kommunikáljak, ami nem elég, nem olyan közismert, és az emberek valamit megérthetnek azáltal, hogy végre beszélünk róla. És bizonyos szempontból ez viszont adta magát, hiszen hát 2008 óta kutatom a társfüggőséget, és annak ennyi év alatt már lassan elég sok aspektusát ismertem meg. Tudományosan is, a gyakorlati munkám során is, interjúkból, olvasás közben, az élettapasztalattal is. Úgyhogy azt gondolom, hogy jól kiforta magát ez a téma eddigre, de azért én átgondoltam, hogy tényleg erről akarok-e kommunikálni, van-e ennek akkora haszna, és mivel azt látom, hogy egyébként ez nem ez a témánk a mai alkalommal, de egyébként ez a társfüggőség egy szinte népbetegségszerű méreteket öltő dolog, így le tudtam tenni a voksomat, vagy így teljes szívvel tudtam azt mondani, hogy ezzel foglalkozni kell. De én mielőtt ebbe belevágtam, azért ezt megrágtam.
Hosszú út vezetett idáig?
Egyébként igen. Tehát éreztem az első fél évében a social media kommunikációmnak, hogy nem tudom letenni a voksot, hogy nekem ezt a döntést még meg kell szülnöm. Hogy ezen valamiért még hezitálok. És én nagyon sokszor mondom azt magamnak, meg másoknak is, a klienseknek is, hogy amíg valaki valamiben nem tud dönteni, addig nem kell dönteni. Úgyhogy én hagytam, hogy ez inkubálódjon, hogy így mondjam, valaki nem szereti ezt a kifejezést, de nekem kifejező erre az állapotra, hogy hagytam, hogy ez belül tényleg igazából megérjen arra, hogy így szívvel, lélekkel tudjam ezt csinálni. Nekem valamiért ezek fontosak, hogy egyrészt, hogy a szívem szerint döntsek, másrészt, hogy felkészüljek helyzetekre, felkészüljek előre dolgokra, és átgondoljam, hogy miért és hogyan lesz jó vagy nem jó döntés valami.
Mennyi időnek kellett eltelnie, amikor azt mondtad, hogy igen, akkor most ez az út, ez a két fő téma lesz az én fő pillérem a hivatásom területén?
Ha a social médiára gondolok, akkor azt hiszem, hogy látszik is, hogy honnan lett egyre népszerűbb, amikor így valahol ősz környékén döntöttem úgy, hogy ezt így kiírom a bióba az Instagramon. Az volt az, amikor ez bennem így véglegesen megszületett, és hát mondhatom talán, hogy nem egy nem akarok beleszólni típusú Insta oldalszerű, de a magam oldalának történetében egy robbanásszerű növekedés kezdődött akkor.
Akár, ha jól tudom, egy ilyen bő két hónap alatt egy ilyen több tízezres, tehát most vagy mindjárt 10 000-nél, ha láttam a követő számodnál, és még 3 hónappal ezelőtt még ünnepelted a 6 000-es követő tábort.
Ez úgy volt, képzeld el, hogy egyik reggel felkeltem, és akkor 1900, vagy előző este még 1900 ember követett, vagy és még reggel is, mikor felkeltem, és este, mikor lefeküdtem, a duplája volt.
Bocsi, mi volt a titok? Mit írták?
Halász Évi volt szerintem a titok. Halász Évi megosztotta az oldalam. Meg egy konkrét poszt volt aznap, ami nagyon népszerű volt, de nem önmagában a poszt hozta, hanem Évi ajánlott. Én akkor, szerintem akkor láttuk egymást először így az Instán, megosztotta az oldalamat, meg szerintem még Okos Szépség is aznap osztotta meg az oldalamat. Talán, de erre nem emlékszem pontosan, Évire biztosan emlékszem, és nem értettem, egyszer csak így özönlettek, hogy így mi történt, és valaki más hívta fel a figyelmemet rá, mert látta, hogy megosztották, hogy valószínűleg ez volt az oka, és akkor így leesett.
Mekkora ereje van a közösségi felületeknek, ugye? Tehát, hogy nagyon durva, igen, én is tapasztalom, bár nem ennyire, tehát hogy én csak örülnék a 1900-nak, de nem viccet véletéve, hogy abszolút igen, meg tudod, mi nagyon tetszik, hogy annyira hiteles vagy, tehát, hogy oké, a szakterületedből egyfajta saját személy PR-t vagy brandet épített, viszont azért mögötte kőkemény tudás, tanulás, illetve hát olyan fajta szakmai ambíció van, ami nem mindennapi. a mai nap témája nem a társfüggőség lesz, hanem inkább azt választottam, hogy kifejezetten szeretnék a narcisztikus személyiségzavarról, a narcizmusról beszélgetni, és azon belül is ugye a párkapcsolatban, hogy hogyan tud ez előjönni. Kérlek szépen, tegyük tisztába a fogalmakat. Mit jelent, ha valaki narcisztikus személyiségzavarban szenved?
Kétféle típusát tudjuk ennek megkülönböztetni, úgyhogy látszatra nem biztos, hogy csak egyféle választ tudok erre mondani, de hogyha a belső küzdelmeket vizsgáljuk meg, akkor valahol az önszeretet és önelfogadás problémájával szembesülünk, azzal, hogy nem vagyok elég jó, legbelül azt érzem, hogy alapvetően hibás vagyok, ennek köze van valahogy a szégyenérzethez is sok esetben, de ez kifelé nem csak abban a grandiózus, narcisztikus viselkedésben nyilvánulhat meg, hogy valaki akkor nagyon leigázó és nagyon szeret versenyezni és nyerni, és különbnek éri meg magát. Kifele nagyon szerény és visszahúzódó emberekként is megnyilvánulhatnak ezek a személyek. Szóval nagyon érdekes ez a fogalom, mert például a diagnosztikai kritériumokban nem mindkettőt vonultatják fel, csak ezt a grandiózus típust. Viszont van egy ilyen érzékeny, vékonybőrű, rejtett narcisztikus probléma is.
Azt mondod, hogy grandiózus tulajdonságokkal, az mégis mit takar, vagy mit jelent?
Hát amikor valaki úgy érzi, hogy különlegesebb másoknál, rá nem vonatkoznak azok a szabályok, amik másokra, rájuk mindenki irigy, bennük valami több van, ők többre hivatottak. És aztán néha így az életközepi válság után mondjuk 10 évvel leesik nekik, hogy hát mégsem sikerült annyira vinni, mint gondolták, és hogy itt valami talán nem stimmel, akkor sokan mondjuk eljutnak pszichológushoz, de sokáig ez a fantázia, hogy többre, meg sokkal-sokkal többre hivatottak, mint mások.
A narcizmus az egyenlő az önimádattal?
Hát kívülről lehet, hogy így néz ki. Uh-huh. Meg van egy ilyen elhárítás, hogy ez jön le számunkra, de annak az elhárításáról beszélünk, hogy ott mélyen legbelül meg nem szeretik eléggé magukat, nincs reális önértékelés. Tehát vagy túl negatív, vagy túl pozitív, és ebben váltakoznak, viszont amikor túl negatív az önértékelésük, azt ők sokszor nem mutatják meg kívülre, azt elrejtik sokszor maguk elől is.
De igen, erre lennék leginkább kíváncsi, hogyha elrejtik maguk elől, akkor ez most hogy jön össze? Tehát mégis szeretem magam, meg szépnek látom magam, meg nagyon jónak érzem magam, de közben meg legbelül egy ilyen belső én, vagy az egónál, vagy a tudatalatt érezzük azt, hogy kisebbek vagyunk, vagy nem vagyunk magunkkal megelégedve?
Én ezt nem biztos, hogy tudatos és tudatalatti szintekre különíteném el, hanem én állapotokat különböztetnék meg, hogy vannak olyan sérülékeny én állapotaink, amikben megéljük a kicsinységünket, a sebeztetőségünket, azt, hogy nem érezzük magunkat elég jónak, hogy nem néha azt, hogy nem vagyunk szerethetők, vagy nem vagyunk elég jók, és egy grandiózus narcisztikus ezt azért szisztematikusan hárítja. Mindent megtesz azért, hogy ezzel ne kelljen szembesülni, ne kelljen érezni, ne is tudatosuljon. És erre különböző eszközei vannak, például ez a művileg felnagyított önértékelés.
Ezt egy kicsit gyakorlatban el tudod mondani, hogy ez mit is jelent?
Ez a művileg pozitívabb önértékelés nem feltétlenül feltűnő. Tehát lehet, hogy kívülre mondjuk annyi látszik, hogy a másik nagyon magabiztos és jó az önértékelése. Azért művi, mert nincs mögötte fedezet, mert valójában nem magabiztos az az illető, de hát ez egyfajta torzítás, hogy ha én magamat különlegesnek élem meg, és többnek és jobbnak másoknál, akkor mentesítem magamat attól az élménytől, hogy ami annyira... Bocs. Ami annyira fájdalmas, hogy esetleg én mégsem vagyok elég jó, vagy nem érek annyit, mint mások.
Évi, ha a pszichológiai szempontból nézzük, akkor ez gyerekkorból ered? Ott mi történhetett? Volt valami trauma ezeknél az embereknél, vagy ilyenkor mire vezethető vissza?
Van gyakran trauma is sajnos a hátterében, és igen, elsősorban gyerekkorra vezethető vissza. Nagyon sokszor maguk a szülők is narcisztikusok, és nehéz nekik a gyerekeket a saját szükségleteik, mármint a gyerekek szükségletei mentén szeretni, és sokszor akkor jutalmazzák meg a gyerekeket, ha a szülők önértékelése növekedhet tőle. Tehát ha a gyerek sikeres, jól tanul, vagy a versenyeken jó eredményt ér el, akkor figyelmet kap, viszont az átlagos gyerek az ilyen családban nagyon sokszor láthatatlan. És ez tud egy ilyen önértékelés torzuláshoz vezetni, hogyha az átlagos gyerek láthatatlan, akkor ha én csak elég jó vagyok, az azt jelenti, hogy nem vagyok elég jó, hiszen vagy kiemelkedő teljesítményem, és akkor észre lehet venni, vagy nulla.
Ez a szülő hibája ilyenkor, Évi, hogy nem veszi észre a gyereket, hogy van valamiféle probléma?
Nagyon tartok attól, hogyha ezt így én is kimondom, hogy igen, a szülő hibája, akkor most sokan rosszul fogják érezni magukat, akik hallgatják, mert nagyon sokszor magunkra vesszük azokat, amiket hallunk egy ilyen témában, és nem szeretnék senkit hibáztatni. Bizonyos értelemben az, hogy milyen sérüléseink vannak, valahol a szüleink felelőssége is, viszont nem a szüleink tudatos döntése és akaratlagos döntése van mögötte, hogy nem akarok törődni a gyerekemmel, vagy sérülést akarok neki okozni. Minden szülő teszi a tőle telhető legjobbat. Viszont azt gondolom, hogy nagyon sokszor akarva, akaratlanul nem feltétlenül tudja minden szülő megadni azt, amire egy gyermeknek szüksége van, mert hogy van néhány alapvető érzelmi szükséglet, aminek a betöltése nagyon fontos gyermekkorban, felnőttkorban is egyébként, és ezt nem minden családban tudják megkapni a gyerekek.
Például minek a hiánya okozhatja esetleg?
A biztonságos kötődés, ez nagyon fontos, hogy alapvető érzelmi szükségletünk, hogy biztonságban érezzük magunkat, alapvető érzelmi szükségletünk, hogy megélhessük magunkat kompetensnek, ügyesnek gyerekként, hogy ne legyünk büntetve, ha kezdeményezünk, hanem hogy el legyen ismerve, de sokszor a túlóvó szülők annyira óvatosan viselkednek, hogy ebben például gyakran akadályozzák a gyereket, hogy kezdeményező legyen, mert féltik a gyerekeket, hogy jaj, akkor esik valami baj a gyereknek. Ilyen gyermekkori alapvető érzelmi szükséglet az is, hogy legyenek reális keretek, és legyen egy kontroll a szülő részéről, valamikor ez nem megy, mert mondjuk elkényeztetik a gyerekeket, vagy azt mondják, hogy figyelj, amíg jól tanulsz, azt csinálsz, amit akarsz, nincsenek korlátok, nincsenek szabályok, ez néha egy gyereknek értelmezhetetlen. Biztonságérzetet ad a kontroll és a keret. Nem kell túl kontrollálni a gyereket, de hát ez a legnehezebb dolog a világon, hogy valahogy egyensúlyban neveljük a gyerekünket, hogy korlátozzuk is, amikor kell, de engedjük is el, és bízzunk is meg benne. Ez művészet egyébként, ebben megtalálni az egyensúlyt.
Igen. Amikor narcizmussal vagy narcisztikus személyiségzavarral találkozunk párkapcsolaton belül, akkor mire kell figyelnünk? Honnan tudom, hogy mondjuk a párom, vagy esetleg én ebben a betegségben szabadít kifejezni magam? Ez betegség tulajdonképpen, vagy egy állapot? Hogyan szoktuk ezt kifejezni?
Én nem szeretem a betegség kifejezést, mert hogy ez azért nagyon gyakran hiány állapotnak a következménye, tehát hogy valamit nem kaptunk meg gyerekkorunkban, aminek természetes következménye, hogy felnőttként nem fog minden ugyanúgy menni, mint azoknak, akik nagyjából mindent megkaptak, vagy elég jó környezetben nőttek fel. Emiatt ugye nem is mentális betegségnek hívjuk a mentális zavarokat, csak mentális zavarnak. Nem úgy, mint a testi betegségeket, ugye azokat hívhatjuk betegségnek. Szóval ez fontos, hogy nem szeretnék senkit stigmatizálni, és hogy miről ismerik fel, az volt még a másik kérdés. Kívülről szerintem a másik emberen az egyik legegyértelműbb ismertetője, hogy nem tudja beismerni a hibáit, nem tud bocsánatot kérni. Ha jelzünk neki valamit, hogy figyelj, ez rosszul esett, vagy ezt ne így csináld már, vagy ezt elrontottad, akkor felháborodással reagál, meg mindig visszadobja a labdát, meg valahogy mindig mi leszünk a felelősek. Azért, hogy valami nem stimmel, mondjuk azért, mert túl érzékeny vagyok, azért, mert túl kritikus vagyok, de az nem lehetséges, hogy ő hibázott. Ez egy nagyon gyakori jel szokott lenni.
Még esetleg ilyen jeled?
Igen, azon gondolkoztam, hogy megfordítanánk úgy is, hogy ugye kérdeztette is, hogy magunkon hogy vehetjük észre, belül meg nagyon gyakran ez a versengés az, ami beszédes szokott lenni, hogy azt éljük meg, hogy versenyeznünk kell fejben másokkal, ha nem vagyunk jobbak, mint ők, ha nem vagyunk jobbak náluk, akkor nullák vagyunk, akkor értéktelenek vagyunk. Nem akarok csúnya kifejezést mondani, de ilyenkor csúnya kifejezéseket szoktak az emberek magukra mondani.
Évi, azt tapasztalom én így a hétköznapokban, meg ugye hát nem árulok zsákba macskát, ugye én is pszichológia területén is mozgok, hogy most már mindenki azt mondja a párjára, hogy ő narcisztikus, meg ő narcizmusban szenved. És nekem ez most már annyira sok volt, és úgy vettem észre, hogy az emberek nincsenek tisztában ezzel a fogalommal, és ezért is jöttem el hozzá, hogy ezt tegyük rendbe, hogy ez most miért van most tényleg ennyi narcisztikus mentális zavarban szenvedő ember járkál köztünk?
Nagyon jó, hogy ezt szóba hozod, mert kifejezetten érdekes kívülről nézni, hogy így mondjam, néha picit munkás, néha picit tragikus, hogy ennyire elterjedt ennek a szónak a használata, túl van használva, ez biztos. Szinte biztos vagyok abban, hogy nincs ennyi narcisztikus személyiségzavarban szenvedő ember, mint amennyire rásütik. És nagyon sokszor persze jól felismerik az emberek a narcisztikus vonásokat, a narcisztikus jegyeket, és érthető, hogy eszükbe jut róla az, hogy esetleg ez a diagnózis felmerül, de azért ennek a diagnózisa egy hosszú folyamat, a diagnosztikai kritériumok elég konkrétak, most hadd ne soroljam fel, de hogy ehhez kell egy szakképzettség, hogy ezt valaki tudja diagnosztizálni, viszont néhány jegyet teljesen természetesen laikus is fel tud ismerni. Viszont néhány narcisztikus jeggyel szinte mindannyian rendelkezünk, tehát emiatt nagyon könnyű rásütni valakire, hogy narcisztikus, ha akár egyszer is látszik, hogy fontos neki, hogy mások szeressék, fontos neki az elismerés, mondjuk adott helyzetben versengő módon nyilvánult meg, vagy adott helyzetben nem feltétlen hozott érett döntést, és bántóvá vált, vagy leigázóvá, néha-néha mindannyiunkkal előfordul ilyesmi, vagy hogy nem ismeri be a hibáját, és erre azért elég könnyű rásütni, hogy akkor a másik narcisztikus. A másik problémám ezzel, hogy ne sértsek meg senkit, de ebben van némi hárítás is néha. Nem mindenkire igaz ez, aki hallgat minket, vagy aki utána olvas ennek, de ha azt mondom, hogy mert a párom narcisztikus, és az a baj, akkor ott az én felelősségem nincsen megvizsgálva.
Annyira jó, hogy ezt így elmondtad, és én is ezt tapasztalom, hogy Évi, tegyük föl, hogy felmerül bennem. Most akkor mondjuk maradjunk nálam, hogy én mondjuk egy ilyen mentális zavarral küszködök. És ha már rájövök erre, és mondjuk felkereslek téged, akkor ennek az egész folyamatnak, vagy terápiának mi a gyakorlati része? Mire számíthat az ember, hogyha ellátogat hozzád?
Én először mindig felmérem a helyzetet, a jelen panaszok mellett mondjuk a gyermekkort is át szoktuk beszélni, és nekem nagyon fontos, hogy értsem, hogy a jelenkori panaszok mire vezethetők vissza, és ezért 2-3 alkalom csak erre megy el. És aztán nem mindig derül ki 2-3 alkalom alatt minden természetesen, hiszen hát annyira komplex egy ember élete, hogy vannak dolgok, válaszok, amik a folyamat során néhány hónap múlva válnak világossá. Nagyon sokszor látom azt az ilyen problémában szenvedő személyeknél, hogy minimum érzelmi bántalmazást szenvedtek el gyerekkorukban, de gyakran fizikai bántalmazást is, meg van, aki szexuális bántalmazást is, de a fizikai és az érzelmi az nagyon gyakori. Az én praxisomban legalábbis. És emiatt én fázisokban dolgozom. Az első fázisban stabilizálni kell a klienseket annak érdekében, hogy a második fázisban szembe tudjanak nézni ezekkel a traumákkal, és fel tudjuk dolgozni, hogy mi történt. Emiatt azért ez egy viszonylag lassú folyamat, és az első fázison van sokáig a hangsúly. A stabilizáció során felkészítjük ugye a szembenézésre a klienst, az érzelemszabályozásra, önmegnyugtatásra, olyan életmódbeli változásokat eszközölünk, amitől jobb lesz az életminősége, tehát strapabíróbbá válik arra, amikor majd nehezebb munka jön a közös munka során. Én nagyjából így dolgozom, ez azért nem különbözik merőben kliensről kliensre, mert szinte mindenki él meg olyan gyermekkori potenciálisan traumatizáló eseményeket, amire illeszthető ez a fázisokban való munka, és még hogyha nem is nagy traumákat, azért a kis mindennapi mérgező életesemények is összetudnak adódni egy olyan hatásra, hogy kis traumának mondjuk azt is tudjuk tekinteni.
elkezdjük a terápiát, és utána, hogyha felmérted, azért ez egy nagyon-nagyon hosszú idő, akár itt több évről is lehet szó, ugye?
Igen, általában azért, ha már mondjuk személyiségzavarról van szó, vagy traumáról van szó, akkor évekről beszélhetünk, igen.
Van olyan, hogy gyógyult állapot?
Attól függ. Tehát, hogy nyilván vannak néha, hogy úgy mondjam, vagy úgy fejezem ki magam, maradványtünetek, vannak olyan lelki sérülések, mondjuk annak a sémája, hogy nem vagyok elég jó, az lehet, hogy 60 éves koromban is fog foglalkoztatni valamennyire, de mondjuk egy kezelhető állapottá válik, egy élhető dologgá válik, meg tudom magam nyugtatni 10 perc alatt, és már nem szenvedek hetekig egy-egy rossz esemény után, hogy esetleg nem voltam elég jó ebben a helyzetben, vagy nem voltam magammal elégedett. Tehát a kézben tarthatóvá és kontrollálhatóvá válik, nem határozza meg a mindennapokat, akkor nézőpont kérdése, hogy ezt valaki gyógyult állapotnak tekinti-e, vagy nem. Mert hogy mondjuk nullára nem biztos, hogy le tudjuk redukálni ezt.
De akkor milyen változásokon megy keresztül az ember? Tehát itt jellemvonásokban, vagy esetleg személyiségben, vagy egy kicserélődik így gondolatvilágban? Tehát, hogy mire számíthat az ember egy hosszú-hosszú éves terápia után?
Hát laikus kifejezésekkel élve mindegyikre számíthat, ahogy te most az előbb elmondtad. Átstruktúráljuk a gondolkodását, érettebb gondolkodást tud kialakítani a terápia hatására, az érzelem szabályozásában is változik, tehát nem csak a gondolkodása, hanem az érzelem világa és az érzelem szabályozási módjai is változnak, és a személyiséget is sokszor átstruktúráljuk. Tehát, hogyha valakinek van jó néhány, hogy így mondjam, éretlen vonása, mert még bizonyos értelemben pszichológiailag nem nőtt fel, akkor mondjuk annak a változása, hogy pszichológiai értelemben felnőtté tud válni, és képes azokra a felnőtt funkciókra, amikre néhány évvel ezelőtt nem, azért az látványos változás szokott lenni. Azt a környezet is vissza szokta jelezni, hogy hú, hogy megváltoztál, de jót tett neked ez, vagy mit csináltál, vagy ajánld már nekem is, szóval ezt el szokták ismerni az emberek, hogy itt valami történt.
Évi, van olyan paciens, akik nem tudnak meggyógyulni?
Nagyon érdekes a kérdés. Egyébként pont a narcizmussal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy azok, akiknek csekély a belátás erre a problémára, nem igazán jutnak el legalábbis hozzám. Tehát aki eljut már hozzám és foglalkozik magával, ott vagy a folyamat során, azért láttam már ilyet, hogy 2 év után lett erre belátás, hogy ezzel kapcsolatban van valami, nem feltétlenül azért, mert kimondtuk, hogy nevén neveztük, de az önismeret, ahogy egyre gazdagodott, egyre egyértelműbbé vált, hogy a másik felismerte, hogy ezzel az önértékeléssel ilyen problémák vannak, hogy az elhárítás adott esetben a környezet számára nagyon megterhelő, mert hogy én jobban vagyok, ha nem nézek szembe azzal, hogy nem érzem magam elég jónak, de ez a környezet számára igen megterhelő. Azért, aki ilyen felismerésekre eljutott, már nagyon jó az esélye arra, hogy jelentős változást tud fellépni, és ahol erre kevés az esély, azok szerintem a leggyakrabban meg se jelennek a pszichológusnál, vagy meg se fordulnak. Viszont van olyan, amikor külső nyomástól jönnek ilyen páciensek, vagy ilyen kliensek, mert mondjuk a partner ragaszkodik hozzá, hogy nem maradok veled, ha nem mész el. És ha ez nem saját motiváció miatt történik, akkor nem biztos, hogy őszinte munka zajlik a pszichológusnál. Tehát, hogy ki lehet pipálni, hogy eljárok a te kedvedért, de nem biztos, hogy ott megnyílik a személy. Nem biztos, hogy ott eredményes munkát tudunk folytatni. Nem biztos, hogy arról beszél, amiről beszélni kéne. Nem biztos, hogy egyáltalán a pszichológus számára világossá válik, hogy ez a probléma, mert annyira rejtőzködik az adott illető. És ez nem a pszichológus hibája, ha valaki egyáltalán nem őszinte ott, hogy ez mondjuk nehezen ismerhető fel, vagy hosszú idő telik el, mire felismeri mondjuk a pszichológus is. Persze szakavatott szem, minél tapasztaltabb valaki, azért ezeket annál könnyebb felismerni, de ha valaki szisztematikusan elrejt egy bizonyos területet, vagy szebbnek mutatja be, mint ahogy van, nyilván vannak olyan kérdések, amivel le tudjuk ellenőrizni, más szempontból lekérdezni ugyanazt a történetet, és kiderülhet az ellentmondás, de vannak, akik nagyon ügyesek abban, hogy mutatják be magukat, és hogy torzítják a történeteket, ami miatt úgy néz ki, hogy ők adott esetben éretten is jól álltak hozzá, és a másikkal van a baj. Tehát ez ez meg tud sajnos történni. Ahol a belátás hiányzik, ott nem nagyon tud változás történni. Úgyhogy én ettől szoktam így magamban függővé tenni ezt a dolgot. Ami miatt még fontos erről beszélni, az az, hogy nagyon sokan ezt kérdezik, hogy rájöttem, hogy narcisztikus a párom, és hogy megváltozhat-e, és én ezt egy zsákutcának tartom, hogy ezzel foglalkozunk. Értem a kérdés motivációját, nagyon fontos lenne tudnom eldönteni, hogy velem maradhatok-e vagy nem. De egy ilyen terápia nagyon hosszú évekbe telik, és ugye nem 100%-os, hogy változást is eredményez, az sem biztos, hogy tényleg őszinte saját motivációból jön a kliens, és szerintem sokkal fontosabb, igazibb kérdés, hogy mit keresek én itt mellette, miért vagyok vele ennyi éve, ha ilyen rossz, miért akarok még 5 évet, 3 évet várni, hogy hát ha jobb lesz, de nem biztos, hogy valahogy magam felé fordítsam ezt a kérdést, és végre magamra fókuszáljak, arra, hogy én hogy vagyok, és ne azt elemezgessem, hogy mi van a másikkal, mi volt a gyerekkorában, amiért ilyen lett, mert addig én nem tudok jobban lenni, addig én nem tudok fejlődni, addig én nem haladom ezt meg, amíg folyamatosan valaki másnak a problémáira és a gyógyulására és a gyerekkori eredetére koncentrálok.
Nagyon értem, amit mondasz, és itt egy picit az szív és az ész közötti harcra tudnék most fókuszálni, mert ha egy ilyen helyzetben vagyunk, de nagyon-nagyon szeretjük a párunkat, akkor borzasztóan nehéz ezt megélni, átélni, feldolgozni, hogy esetleg ez a kapcsolat meddő. És ilyen esetben oké, hogy magamra fókuszáljak, és hogy nekem mi a jó. De ilyenkor mi a legjobb, hogy mondjam neked, segítség, Évi, hogy magunkra koncentráljunk, és ne a párunkra. Bocsáss meg, nem tudom, hogy érted-e a kérdésemnek, hogy ilyen esetben a gyakorlati része a hétköznapokban ez hogy tud ki teljesen.
Adott esetben leggyakrabban szerintem itt is szakember bevonása kell ahhoz, hogy az ember a külső fókuszból végre tudjon magára fókuszálni, mert nem véletlen az, hogy valaki évekig valaki másra fókuszál, és szinte elveszik a folyamatban, szinte megszűnik a személyisége, szinte láthatatlanná válik mondjuk egy ilyen ember mellett. Ez nem véletlen történik, és nem biztos, hogy egy-két hét, nem is tudom, ráismerés, hogy ez történt velünk, a párom narcisztikus, jaj, most akkor lehet, hogy el kellene válni, vagy szakítani kellene. Nem biztos, hogy elég lesz ennek a problémának a megoldására, hanem valószínűleg egyrészt fel kell dolgozni, hogy ez történt velünk, másrészt fel kell dolgozni, hogy hány évig nem ismertem fel, magunknak meg kell bocsájtani, meg kell érteni, hogy keveredtünk ebbe bele, hányszor és hogyan hunytunk szemet dolgok felett, ami felett nem kellett volna. És azt látom, hogy amikor valaki ezt mondja, hogy de hát én nagyon szeretem a páromat, akkor nem csak arról van szó, hogy természetesen egyébként szeretném hangsúlyozni, egy narcisztikus szemét is lehet szeretni. Van bennük szerethető dolog. Én szeretem a narcisztikus személyeket, ismerek is egy párat, alapvetően nincs velük semmi bajom, tényleg. De nagyon sokszor azt látom, hogy az olyan kapcsolatokban, ahol sorozatos mondjuk a megcsalás, és az, hogy nem törődöm a másik érzéseivel, és a reakcióival, és a következményekkel, és minden a másik hibája, és feljogosítom magam arra, mert hogy ez egy nagyon komoly tünete a narcizmusnak, ez a feljogosítottság, feljogosítom magam arra, hogy így és így viselkedjek a másikkal, mert én megtehetem, akkor ott, ha azt mondja a másik személy, de hát én nagyon szeretem a páromat, én azt gyakran ismerem fel, hogy egyfajta hasított gondolkodás történik. Tehát, hogy egyszerre csak a rossz énjét, vagy egyszerre csak a jó énjét tudom látni, de a kettőt keverve nem. És hogyha a kettőt összekeverve megnézném, hogy összességében milyen nekem ez a párkapcsolat, akkor lehet, hogy tök egyértelmű lenne, hogy nem jó. De az a néhány jó, az a néhány szeretett morzsa, két hetente egy nap, amikor tök jó fej, meg nagyon kedves, amire azt mondom, hogy szeretem a másikat, és mikor jó fej, meg amikor jól megvagyunk, akkor nagyon jó ez a kapcsolat, az néhány hónapos pszichológiai munka során ki szokott derülni, hogy a csekélyebbik része a kapcsolatnak egyébként. És hogy kicsit el van feledkezve a rosszabbik részről, mert így könnyebb túlélni a napokat, ami tök érthető, de érdemes egybegyúrni a jót a rosszal.
Milyen fő kérdések jönnek általában hozzád, akár az Instagramon, vagy akár így a szakterületeden belül ezzel a témával kapcsolatosan?
A leggyakoribb probléma, amivel nálam dolgoznak magukon a kliensek, meg amivel kapcsolatban a legtöbb kérdést kapom, az az önértékelés, önbecsülés. Mindkét oldalról. Egyrészt arról, hogy, arról az oldalról, hogy ez, ez az önértékelés nem reális, és hol túl alacsony, hol túlzóan magas. Mind arról az oldalról, hogy miért engedtem meg ezt megcsinálni magammal, miért nincs önbecsülésem, miért nem szeretem magam eléggé ahhoz, hogy határokat húzzak. De ez nyilván azért is van, mert most már szinte csak erről kommunikálok, tehát azok olvasnak mostanában, és azok találnak meg és keresnek meg, akik olvasnak, akiknek ez a problémája. És hogy így mondjam, random véletlenszerűen már hozzám nem esnek be emberek, mert feltöltődik a klientúrám az Instagram segítségével. Ezért ott jellemzően hasonló problémával küzdők találnak meg.
Amikor azt mondod, hogy önbizalom, akkor pszichológiai szemmel milyen egy egészséges, önbizalommal rendelkező ember?
Én ezt az önbizalmat úgy szoktam lefordítani magamnak, meg a velem együtt dolgozóknak is, hogy ugyanolyan az önbizalom, mint a barátaiddal szemben érzett bizalom. Onnan tudod, hogy bízhatsz a másikban, megtartja az ígéreteit, nem beszél ki a hátad mögött, nagyvonalú veled, jóindulatú veled, azt mondja, amit tenni fog, és azt teszi, amit mond, hogy tenni fog, stb. Stb. És hogy akkor lesz önbizalmat, ha ezt magaddal szemben is meg tudod élni. Ha megbeszéled magaddal, hogy így és így fogod megváltoztatni még az életmódodat, és akkor aztán tényleg tartod magad hozzá többé-kevésbé, akkor megtapasztalod, hogy bízhatsz magadban, nem csak a levegőbe beszéltél. Ha te magaddal nagyvonalú vagy és jóindulatú, és nem leszólod magad belül, és nem beszélsz magaddal a csúnyán belül, akkor megtapasztalod, hogy itt elfogadás is van. Vagy te sem pletykálsz ki másokat, te sem adod ki a másik titkait, akkor megtanulod, hogy benned meg lehet bízni. Ezt most nem sorolom tovább, de egyébként nem az én találmányom ez, hanem Brené Brown beszél erről, és szerintem ez egy nagyon fontos váltás abban, hogy hogyan gondolkodunk az önbizalomról.
Minden esetben, hogyha esetleg valamiféle önbizalomhiányban szenvedünk, szükség van terápiára, Évi?
A mértékétől függ, szerintem. Lehet, hogy elég coachingba menni, vagy coachot keresni, lehet, hogy elég olvasgatni egy kicsit róla, vagy megbeszélgetni magammal a dolgot, és vannak olyan komoly hiányok, vagy súlyosabbnak tekinthető eredetek, vagy gyökerek emögött, amikor érdemes terápiába menni, igen.
Ha már olvasmányok, én nagy könyvfan vagyok, tudsz olyan könyvet ajánlani akár a hallgatóimnak is, ami kifejezetten erre a témára vonatkozik, de mégis laikusként egy élvezhetőbb, olvasmányosabb, kicsit értelmezhetőbb, mint mondjuk egy szakkönyv az önbizalomról, az önbizalom hiányról?
Nekem ebben mindenképpen Brené Brown az alfája és omegája a témának, mert hogy nem feltétlenül azt mondja ő, hogy az önbizalomról beszél, az előző felsorolás sem az önbizalomról mondta, hanem a bizalomról, hogy hogyan bízunk meg másokban, vagy hogyan bízhatunk meg másokban, de ahogy ő beszél a sérülékenységről, a kudarcról, arról, hogy magamévá kell tennem azt, hogy adott esetben el leszek utasítva, vagy megítélhetnek, hogy nem vagyok elég jó, azt szerintem rengeteget hozzátesz az önbizalomhoz. A sérülékenység felvállalása és annak a megtapasztalása, hogy ezt túléltem, sőt, még jól is sült el, nagyon sokat hozzá tud tenni az önbizalomhoz, és az ember egyszer csak rájön, hogy gyakorlottá vált ebben.
Vannak olyan gyakorlatok így a hétköznapban, amiből ezt tudjuk egy kicsikét fejleszteni?
Nagyon sokszor azt látom, hogy tényleg ebből indul ki az önbizalom hiány, hogy nem tartom meg magamnak az ígéreteket. Szóval szerintem ennek a következetességét kellene fejleszteni első körben, hogy amit megbeszélek magammal, azt tartsam is be. Ami ebben sokat segít, ha mondjuk szokáskövetőhöz nyúlok, és elkezdem felírni, hogy mik azok a szokások, jó szokások, amiket meg szeretnék tartani, vagy ki szeretnék építeni az életembe, és pipálgatom minden nap a naptárban, hogy megcsináltam-e, vagy nem. És az is nagyon sokat segít, ha ezt megbeszélem másokkal, és minél többet beszélek róla jelen időben, kijelentő módban, hogy ezen és ezen változtatok, és nem csak megpróbálok változtatni, meg mostanában változtatgatok rajta, tehát minél biztosabban beszélek róla a bizonytalan helyett, annál jobban visszahat ez rám. Tehát az, hogy milyen nyelvet használunk, sokszor befolyásolja az eredményességét is annak, hogy annak, amit el szeretnénk érni. Ez persze nem feltétlenül onnan indul, hogy én bizonytalan vagyok, de direkt olyan nyelvet használok, és akkor majd ez kihat rám, hanem sokszor onnan ered, hogy ha valakiben megszületett az elhatározás, akkor nyilván hallatszik azon, ahogy beszél, hogy ő már tényleg elhatározta magát, viszont mégis vissza tudunk hatni a sikerességünkre azzal, ha kijelentő módban és jelen időben beszélünk valamiről, és nem csak feltételes módban. És hogyha beszélünk erről másoknak, és elköteleződtünk mások jelenlétében egy cél felé, vagy egy cél érdekében, akkor az sokszor hatással van ránk, mert hát már nem szeretnénk ugye lejáratni magunkat mások előtt, és sokat számít, hogy egymásnak megígérünk valamit. Adott esetben össze is foghatunk, hogy te is válaszol, amit én is vállalok, amit is megbeszélgetjük hetente egyszer, hogy te hogy állsz, én hogy állok, és ez azért jó hatással tud lenni az emberre. Persze az a legjobb, ha ezt magunknak meg tudjuk adni, nem kell feltétlenül az egy külső ember, de hát mind gyarlók vagyunk, néha meg esendők, meg gyengék, és jó, ha van egy csapat, aki összefog. Sokan azt mondják, jobb együtt sportolni pont emiatt, mert ha már tudom, hogy jön a másik, már nem mondom le például.
Hú, Évi, hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon izgalmas volt, és hát én úgy érzem, hogy ez egy kimeríthetetlen téma, úgyhogy bízom benne, hogy még fogunk találkozni, és akkor egy kicsit tudjuk tovább is kifejteni ezeket a gondolatokat, vagy akár egy másik témával kapcsolatban elfogadod majd a podcast meghívásomat, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm, és örömmel jövök még, vagy várlak szeretettel legközelebb is.
Jól van, köszönöm szépen, szép napot neked.
Neked is.
Köszönjük szépen, hogy minket hallgattatok! Ha tetszett az epizód, a többi részt megtaláljátok a lélekkoffein.hu per podcast oldalán, vagy iratkozzatok fel a Lélekkoffein csatornájára az Apple Podcasten, a Spotify-on, vagy a kedvenc podcast alkalmazásatokban.
Tedd fel kérdéseidet Krisztának! Te kivel készítenél interjút? Kinek az életútja érdekel? Ki a legnagyobb példaképed? Kivel ülnél le egy kávézás erejéig? Ki az, akinek számít a véleménye? Írj nekünk a podcastkukac.lélekkoffein.hu-ra, s mi felkeressük és lelkizünk egy picit a kedvenceiddel. Lélekkoffein. Egy korty pozitív energia. Minden nap.
A szenzációs csapatomnak pedig köszönöm szépen, hogy segítettetek a Lélekkoffein podcastet létrehozni. Köszönettel tartozom Ler Gábornak, Runyai Gábornak, File Csabinak és Szabó Bálintnak. Várlak benneteket legközelebb is!